a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor hivatalában fogadta Hassanából Kiát, a brunei szultanátus szultánját és miniszterelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A szultán Sólyog Tamás köztársasági elnök meghívására első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon. Az államfő a magyar érdemrend nagykeresztje a nyakláncol és az aranysugaras csillaggal kitüntetést adományozta neki. Brüsszelben nagy a baj, írta Orbán Viktor egy Facebook bejegyzésben. A kormányfő közlése szerint az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk, fűzte hozzá. Szijjártó Péter megköszönte Robert Palladino amerikai ügyvivő majd egy éves budapesti szolgálatát. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közölte, Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházásban. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Az országgyűlés elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos előterjesztés az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Megszavazták a parlamentben a műhús általános betiltásáról szóló törvényt is. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Az MNB elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé, hangsúlyozta Varga Mihály jegybankelnök. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakinál. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj, már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írta meg a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Több mint 3 millió forintra büntette az országgyűlés Szabó Tímát. A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének azért csökkentették a tiszteletdíját, mert az igazságügyi bizottság szeptemberi ülésén előzetes bejelentés nélkül a bizottság elnökének többszöri figyelmeztetése ellenére házszabálysértő módon felmutatta a kapcsolati erőszak áldozatává vált Orosz Bernadett fényképét. Orosz Bernadett egyébként Szabó Tíma vendégeként ott volt a parlamentben. Oroszország nem küld delegációt a szerdán esedékes isztambuli béketárgyalásra, jelentette be Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal korábban hozta nyilvánosságra, hogy Isztambulba utazik, hogy megkísérelje újraindítani a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat Oroszországgal, írta meg a Reuters. A hírügynökség egy török forrása hivatkozva tudatta, hogy a tárgyaláson ott lesz Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja is. Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél a jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít. Veresegyházán, a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban indul a cirkuszkommandó, a tematikus artistanap, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője. Hankó Balázs ismertetése szerint a fővárosi nagycirkusz 25 helyszínen tart majd ilyet. A Régiójáték friss országos kutatása szerint a magyar kisgyermekes családok idén átlagosan 88.000 forintot költenek karácsonyi ajándékokra. A vásárlások több mint fele már online zajlik, miközben a legnépszerűbb ajándékok továbbra is a játékok, köztük a társasok, a fejlesztők és a Lego. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Online szenzoros kérdőivel segíti a szülőket és a szakembereket a Gyermekút Módszertani Központ. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kereki Judit igazgatóval beszélgetünk a kérdőív tartalmáról, jelentőségéről.
Az online szenzoros kérdőívünk azért jött létre, mert azért látjuk magunk körül a gyerekeket, meg különösen a szülő visszajelzéseiből tudjuk, hogy nagyon sok kisgyermeknek a viselkedésében olyan dolgokat tapasztalhatunk, amit a világból felvett ingerek hatására, vagy annak a feldolgozásainak a nehézsége, vagy érzékenysége esetén tapasztalunk meg, tehát furcsán reagálnak a környezetből jövő ingerekre a gyerekek. Így vannak olyan gyerekek, akik szeretik a hangos zenét, és szeretnek maguk is zajt kelteni, szeretnek minden megrágcsálni, megtapogatni, szeretik az erős ízeket, szagokat, és vannak olyan gyerekek is, akik éppen ellenkezőleg nem nagyon bírják maguk körül a gyerek zsivat, elkülönülnek, válogatnak az ételekben, csak bizonyos állagú, hőmérsékletű vagy színű ételeket esznek meg. Zavarja őket a ruhacímke, vagy nem szeretnek füvön járni, mert szúrja a fű a talpukat, vagy akár nem szeretik, ha levágják a körmüket, hajukat, nem is bírják ezt, tehát tiltakoznak. De hát vannak olyan gyerekek is, akik nem érzékelik az ízeket, tehát majdnem mindegy, hogy mit esznek meg, nem érzékelik a szagokat, vagy illatokat sem, tehát olyan szagok, amiket mások kellemetlenek találnak, ők ezt nem is érzik, és hát mindig lóg rajtuk a ruha, mindig sebes kezük, lábuk, vagy piszkos az arcuk, tehát, hogy nem foglalkoznak nagyon így a külsőségekkel, vagy ha éri őket valamilyen erősebb inger. Tehát különféle módon viselkednek gyerekek, és sokszor ezek mögött, a úgynevezett tünetcsoportok mögött a szülők nem feltételezik azt, vagy nem gondolnak arra, hogy olyan jelenség állhat, mint hogy mondjuk a szenzoros, vagy a környezetből jövő ingereknek a feldolgozási nehézsége vagy zavara, miközben ha tudnák, akkor mielőbb a megfelelő szakemberhez tudnának a gyermekek elkerülni.
Ebben nyújt segítséget a kérdőív?
És ebben nyújt segítséget a kérdőív, hogy azok a szakemberek, akikhez végül is elkerülnek a gyerekek, minél vagy a gyarú felmerül egy gyermek esetében, hogy ez lehet ilyen szenzoros probléma, akkor mielőbb azonosítsák ezt a problémát, és mielőbb a megfelelő terápiás ellátásba tudjon kerülni a gyermek.
Valójában ez a kérdőív csak a szülőknek szól, vagy esetleg a pedagógusoknak is?
Ez a szülőknek is szól, és a szakemberek munkáját is támogatja. Tehát azt tudni kell, ez egy online elektronikus kérdőív, amelyet a szakemberek tudnak elérni a gyermekút.hu honlapon, ide tudnak beregisztrálni, és a megfelelő jogosultságot 3-5 napon belül meg is kapják. Ezek a szakemberek háromféle jogosultsági csoportba sorolhatók, vannak olyan szakemberek, akik már diagnosztikus munkát is tudnak végezni a kérdőívvel, ők a klinikusok, akik pszichológusok, gyógypedagógusok, konduktorok vagy gyógytornászok, és nekik van egy előképzettségük, egy úgynevezett díszítés vagy szenzoros integrációs, dinamikus szenzoros integrációs terápiás képzést végeztek. Szóval vannak olyan szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, akiknek szintén megvan ez a képzettségük, ők szűrés és elemzésre tudják használni a kérdőívet, és van mindenki más, aki a gyermeket körülveszi, és nincs ilyen végzettség, az előbb említett végzettsége, de szűrésre tudja használni az eszközt. Például a védőnők, vagy a házi gyermekorvosok, vagy kisgyermeknevelők, szociális munkások akár. Tehát ők tudják szűrésre használni, és a szülővel töltetik ki a kérdőívet, ahol nem tud a szülő elektronikusan választ adni a kérdésekre, ott ki is nyomtatható a kérdőív, és papíron tölti ki. És a szakembernél pedig megjelennek már az eredmények, tehát ő már tudja felületről, látja, hogy mely területek azok, amelyek érintettek lehetnek a gyermeknél, tehát ez a fajta szenzoros gyengeség, vagy érzékenység, vagy zavar fennállhat, és hát ilyenkor természetesen, aki mondjuk a szűrést végzi, már tovább tudja a gyermeket irányítani a megfelelő szakemberhez, ez is ott van a felületen számára, tehát a továbbirányítási utat is látja ő.
Talán itt a lényeg az, hogy minél korábbi gyermekkorban jusson el a gyermek szakértőhöz, szakorvoshoz, szakemberhez.
Igen, így van, nagyon lényegesnek tartom azt, hogy minél korábban ismerjük fel a problémát, és a probléma felismeréstől kezdve minél előbb elkerüljön a gyermek a megfelelő szakemberhez, aki azonosítja a problémát, vagy aki aztán később az azonosított probléma után akár valamilyen terápiás vagy fejlesztő folyamatot indít meg a gyermekkel, illetve magával a családdal, hiszen ilyenkor a családra figyelünk elsősorban.
Tehát nagyon fontos a kora gyermekkori intervenció jelentősége, vagy így, annak felfedezése.
Így van, ez nem csak a gyermek szempontjából lényeges, hiszen minél hamarabb kezdjük meg a terápiát, vagy a korai fejlesztést, annál eredményesebb tud lenni ez a folyamat. A család szempontjából is nagyon fontos, hiszen meg tudja erősíteni a családot, meg a szülő sokkal hamarabb felismeri a gyermek szükségleteit, tudja megerősíteni őt, de társadalmi szempontból is igen nagy jelentősége van, és gazdasági szempontból is, hiszen minél korábban fektetünk be akár a korai fejlesztésbe, vagy azokban a tevékenységekbe, amelyek segítik a gyermeket, annál magasabb ennek a későbbi megtérülése sirátája ezeknek a befektetéseknek.
Önöknél több modell, illetve több képzési rendszer működik. Először a Nógrád vármegyei modellprogramot említem.
Igen, most már
miről tud beszámolni?
Igen, köszönöm szépen. Most már harmadszor indítottunk el egy vizsgálatsorozatot Nógrád megye 12 településén, illetve a harmadik vizsgálat 7 településen zajlott. Minden alkalommal több mint 100, első alkalommal 160, majd később 100-110 gyermeket vizsgáltunk meg. A védőnök segítségével jutottak el a vizsgálatokra a gyerekek, a mi vizsgáló szakembereink helybe utaztak, szervezett koordinációt, vizsgálatokon vettek részt a gyerekek. Egy tím vizsgálta őket, úgynevezett ilyen komplex interdisziplináris tím, ahol gyermekneurológus, gyógypedagógus, pszichológus és mozgásterapeuta vett részt a vizsgálatokon, és egy családellátási tervet állítottak össze minden gyermek, illetve család számára a vizsgálati eredményekből, a továbbjutási utakat is leírva benne, és minden család megkapta ezt a vizsgálatvezető szakembertől. A védőnők, illetve egy gyógypedagógusok gyermekútmenedzserként vettek részt ebben a folyamatban, tehát ők koordinálták magát a vizsgálatot és a későbbi folyamatot is, tehát mi ezeket a gyerekeket aztán ellátásba juttattuk a megfelelő szakemberekhez, megkapták a megfelelő terápiás ellátást, vagy pedig olyan foglalkozásokon vettek részt, például a biztos kezdett gyerekházakban, ahol a szocializációs készségeiket fejlesztettük, vagy fejlesztették ott a szakemberek, tehát gyakorlatilag úgy tudtuk és próbáltuk megbiztosítani a gyerekeknek a további ellátását, hogy ezt a családot is motiválja arra, hogy a jövőben is odafigyeljenek a gyerekekre, és gyakorlatilag ez a fajta tudatosodása a szülőknek, ezt mi nyomon tudtuk követni, mert azóta már ők kérik, a szülők kérik, hogy vizsgáljuk a gyerekeket, tehát hogy már nem mi próbáljuk meg a szülőket bevonzani, vagy bevonni ezekbe a vizsgálatokba, hanem ők megkeresik a védőnőt, és mondják, hogy ők szeretnék már, hogy az újonnan született gyerekeiket is, hogyha megvizsgálnák a szakembereink. Úgyhogy ez elindult egy ilyen folyamat, és azt látom, hogy itt a szülőkre is sikerült egy nagy hatást tenni. Már csak azért is, mert indítottunk szülőtámogató csoportokat is ezeken a településeken, és itt is azt figyeltük meg, hogy azok a elsősorban anyák, akik eljönnek, illetve sokszor a kisgyermekek is ott vannak ezeken a szülőtámogató csoportokon, ők már sokkal tudatosabban figyelnek a gyerekeikre, a gyerekeik nevelésére és fejlődésére, hiszen már több egyszer tartunk foglalkozásokat nekik.
Milyen életkorú gyerekeket vontak be a modellbe?
0-6 éves korú gyerekeket, itt a 0-3 éves korúakat külön csoport vizsgálta, és a 3-6 éveseket is. 3-6 évesek esetében az óvodapedagógusok is nagyon sokat segítettek abban, hogy azokat a gyerekeket nézzük meg, akiknél a gyanú felmerül, és hogy mielőbb eljussanak a megfelelő szakemberhez.
Tehát megfelelő a különböző szakemberek és a szülők közötti együttműködés.
Igen, az
azt gondolom, hogy egyrészt, mivel ugyanazokat a szakembereket sikerült ennek az ügynek megnyerni, ők már ismerősként járnak ezekre a településekre, és a szülőkkel is egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, egy bizalmi kapcsolatot. Másképp nem is lehetne ezeket a vizsgálatokat, illetve ezeket a folyamatokat úgy végig menedzselni, hogy a szülő elfogadja, és menjen, vagy beutazzon a városba a megfelelő vizsgálatokra, vagy terápiába vigye a gyermekét. De hát az is egy nagy segítség, hogy a pedagógiai szakszolgálatok is azt látták, hogy mivel megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik ellátást igényelnek, hogy ők maguk
tehát
is...
Tehát ez azt jelenti, hogy hátrányos helyzetűek a gyermekek?
Ezek a területek mind hátrányos helyzetű területek, igen, hátrányos helyzetű települések, és itt gyakorlatilag tényleg megugrott a gyerek létszám most a mi vizsgálataink után a pedagógiai szakszolgálatoknál is, és hát, hogy ők is igyekeztek kapacitást bővíteni, illetve olyan megoldásokat találni, hogy ők is helyszínre, tehát a szakemberek helyszínre menjenek ki, és akkor több gyermekkel tudjanak foglalkozni.
Ezt a modellt más vármegyében is kívánják megvalósítani?
Nagyon szeretnénk, hogyha ezt máshol is meg tudnánk valósítani, ez a jövő terve még.
Mi szükséges hozzá? Pénz, paripa?
Forrás, igen. Forrásra van szükség, és hát nagyon bízom benne, hogy megkapjuk a támogatást jövőre is, hogy ezt folytatni tudjuk, ezt a munkát.
Viszont működik a gyermekút képzési rendszer.
Igen, továbbra is képezzük a különböző szakembereket. Ennek a képzésnek az a lényege, hogy mivel az egész koragyermekkori intervenció arról szól, meg ez a koragyermekkori ellátás, ellátórendszer arról szól, hogy több különböző szakterületről, egészségügyből, szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti, illetve pedagógiai területről a szakemberek együttműködjenek a gyermek és a családja körül. Ezért olyan képzést indítottunk, ahol orvosok, védőnők, gyógypedagógusok, pszichológusok, kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, szociális munkások, és még sorolhatnám, együtt egy csoportban vannak, és így próbáljuk motiválni őket egyrészt arra az együttműködésre, ami szükséges lenne annak érdekében, hogy a felismeréstől az ellátásba kerülésig, később a terápiás fejlesztő munka során is, hogy közösen lássanak rá a gyermekre és a családjára, hogy mindazok a szükségletek, amelyek ilyenkor jól láthatóak, vagy azonosíthatóak, azok a több különböző tudás összeadásával kerüljenek kielégítésre, tehát hogy az a figyelem egy közös együttműködő légkörben és tudás mellett tudjon megvalósulni.
Az ágazati képzés az egy önálló egység, vagy pedig a gyermekút képzési rendszeren belül működik?
Ez az ágazatközi képzés, a mi képzési rendszerünknek egy képzése, tehát több képzést indítottunk el. Ez elsősorban ezeket az ágazatközi kapcsolódásokat erősíti meg, illetve egymás kompetenciáira látnak rá jobban a szakemberek, és a gyerekutakat, az ellátórendszert ismerik meg megfelelő részletességgel, de vannak olyan képzéseink is, most elsősorban szűrő mérőeszközök használatára képzünk, így a gyermekfejlődési kérdőívnek a használatára, ami kisgyermeknevelőknek szól elsősorban, amelyet szintén a korábbi években fejlesztettünk ki, ezt is online formában elérhetővé tettük, tehát sokkal egyszerűbb a szakembernek kitölteni ezeket a kérdőíveket. Visszatérve a szenzoros kérdőív esetében, itt a szülőnek is sokkal egyszerűbb kitölteni ezt a kérdőívet, gyorsabb is, könnyebb, tehát hogy ezek mind megkönnyítik szakembernek a munkáját is, meg a szülőnek a dolgát is. Ami még fontos, hogy ezek a kérdőívek mind bemért, validált kérdőívek, tehát hogy alkalmazkodva a hazai körülményekhez is, meg a szakmai standard is, ezek mind nagyon jól használható, valid kérdőívek.
Ezek a kérdőívek nemzetközi viszonylatban is ismertek?
Gondolom, hogy most már egyre inkább, és elsősorban itt az országhatáron túli magyar közösségek életében lesz egyre nagyobb szerepük, hiszen most már több országban sikerül ezekről a mi fejlesztéseinkről beszélni, és ezekről a kérdőívekről is beszélni, tehát többek között Erdélybe
utaztunk is, és utazunk is még, hogy azokról a fejlesztésekről, meg azokról az eszközökről oktatást tartsunk, amelyeket itt a gyermekmódszertani központ keretében fejlesztettünk. Így például volt olyan képzésünk, ahol az autizmus spektrum zavarról egy ilyen bőséges 4 napot sikerült tartanunk az ottani szakembernek, tehát a felismerés, az alkalmazott eszközök, az integráció kérdésköréről. Most védőnőket fogunk képezni, és őket szintén érdekli a szenzoros kérdőív, tehát ezt részletesen fogom bemutatni, és a korábbiakban volt olyan képzésünk is, amely szintén az ő ellátórendszerüket is egy picit feltérképezve a hazai ellátórendszernek olyan sajátosságait mutatta be, amelyet ott a székely közösségben is például jól lehet használni, és hát azt látom, hogy ezek a képzések olyan hatással voltak a kínélő magyar közösségekre, hogy most már a második konferenciát rendezik annak érdekében, hogy a ottani gyermekutat vagy ellátási utat ők maguk is átlássák, hogy le tudjuk ezt közösen írni, és visszük ki azokat a tapasztalatokat, amit mi itt azért a 20-30 év során nyertünk, és azt remélem és gondolom, hogy ott is mielőbb ki fog alakulni ez az út, amelyet mi kialakítottunk.
Tapasztalata mit mutat? Kisgyermekkorban melyek a fő nehézségek, problémák, amelyek szakembereket igényelnek?
Hát itt többféle területen érdemes megfigyelni egy gyermeknek a működését. Itt a legelső fejlődési szakaszban ugye a mozgásfejlődést szoktuk nézni, mert ugye ez akkor még a gyermek életében az a terület, ami leginkább megfigyelhető, és az legelső ilyen fejlődési út. Aztán később kezdődnek azok a beszéd kialakulása, látás, hallás és a kognitív szintek, tehát a megértésnek a értelmi képességek kialakulása, a folyamata, ami aztán megfigyelhető, és hogyha ebben valamilyen nehézség vagy eltérés jelentkezik, akkor rögtön szakemberhez kell fordulni. Azt gondolom, hogy a szülőknek a képzése is nagyon fontos, hogy a gyermekük fejlődésével tisztában legyenek, mert nagyon sokszor, bár érzi a szülő, hogy itt valamilyen baj lehet, hogy valami másság lehet az ő gyermekénél, összehasonlítja már más gyerekekkel, akiket lát maga körül, és a szülő a legjobb ismerő a gyermekének, tehát fontos az, hogy a szakember hallgasson rá, ha a szülő szakemberhez fordul, hogy igenis a szülő tudja, látja, tehát komolyan kell venni, amit mond. De a szakembereknek a képzése ugyanígy nagyon fontos, például erre is, hogy legyenek érzékenyek a szülői jelzésekre, és arra is, hogy ők is átlássák az egész rendszert, meg ők is minden terület a gyermeki fejlődést, az egészségest és az eltérő fejlődést is ismerjék, mert azért vannak olyan szakterületek, ahol például elsősorban betegségről tanulnak, például az orvosok, és az eltérő fejlődésről kevesebbet az egyetemen, hogy ezt később alakul ki ennek a tudásnak a bővítése, tehát hogy legyen egy egységes tudás erről mindenkinek a fejében, aki ebben a korai életszakaszban a gyermekek körül dolgozik.
Tehát a korai segítség az életeket változtathat meg, vagy a jogoldaláról nézve azt is kijelenthetjük, hogy a speciális támogatást igénylő gyermekeknek joguk van olyan szolgáltatásokhoz, amelyek a sajátos szükségleteikhez igazodnak.
Így van. Tehát, hogy azt is még pontosítanom kell, hogy vannak olyan gyerekek, én szívesebben használom az eltérő megkésett fejlődést még ilyen kicsi korban, hiszen amikor diagnosztizált egy fogyatékosság, akkor mondjuk ki azt, hogy sajátos nevelési igényű a gyermek. A sajátos nevelési igény egy jogosultsági kategória, tehát ezt akkor szokta így kimondani a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottság, a megyei szintű szakértői bizottság, ha egy diagnosztizált fogyatékossággal találkozik. És hát ez a jogosultság, ez azt jelenti, hogy a gyermek, hogyha intézményben van például, akár óvodában vagy iskolában, akkor neki a megfelelő szakembernek a segítségét meg kell, hogy kapja. Ugye a sajátos nevelési igényű gyerekek gyógypedagógustól tudnak segítséget kapni. Ha valamely gyermeknél gyanítható a megkésett fejlődés, vagy akár még csak az eltérő fejlődés gyanúja, de nem bizonyosodik be az, hogy ő sajátos nevelési igényű, hanem ezt úgy szoktuk mondani, ugye bekerülnek a gyerekek ebbe a úgynevezett BTM kategóriába, ez beilleszkedési tanulás és magatartási nehézség, ekkor fejlesztő pedagógus foglalkozik velük. Ez még nem a sajátos nevelési igény, nem fogyatékossági kategória, hanem valamilyen nehézséget jelent az ő működésében, az életében.
Végezetül kérem, foglalja össze a jövőbeni célokat, vagy melyek a legfontosabbak, amelyeket véghez szeretnének vinni a küldetésük során, mert ez a munka küldetés.
Igen, nagyon szeretnénk folytatni ezt a munkát, amelyet elkezdtünk a Gyermekút Módszertani Központ keretében, tehát azt a fajta ágazatközi, szakmaközi összefogást, az ágazatközi, szakmaközi rálátásnak az elősegítését, amelyen most dolgozunk, hogy ezt a továbbiakban is szeretnénk így kibővíteni, illetve olyan fejlesztési terveink vannak, hogy azokat a például a szenzoros kérdőív esetében azokat a mérőeszközöket, amelyeket kifejlesztettünk, bizonyos évenként validálnunk szükséges ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ez egy hiteles eredményt mutat ez a kérdőív, hogy ezt még fölvinnénk néhány korcsoporttal följebb. Tehát most a szenzoros kérdőív is 0-10 éves korig 5 korcsoportban mér ugye különböző területeket. Ezt szeretnénk a serdülőkre és a felnőttekre is továbbfejleszteni, mert hogy nagyon sok felnőtt is küzd ezzel a problémával, és számtalan kérdés jön erre, hogy de mit csináljon a felnőtt, vagy mit csinál a felnőtt, és hogy úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot végig lehetne vinni például. A másik, ami egy másik szál, hogy visszatérjek akkor a gyermekkornak a jelentőségére, hogy nincs megállás abban, hogy az ellátórendszer fejlesztésén tovább dolgozzunk, hiszen a különböző jogszabályváltozások, intézményrendszerek változásai állandó kihívást jelentenek, hogy újra át kell gondolni azokat a gyerekutakat, azokat a folyamatokat, amelyek a rendszeren belül vannak, és van, amikor picit gellert kapnak, tehát már egy kialakult folyamat, aztán mégiscsak elcsúszik valahol, és hogy ezt szem előtt kell tartanunk, hogy minden pillanatban napra készek legyenek a szakemberek is, és a szülők is jól tájékozottak legyenek abban, hogy hová tudnak fordulni egy probléma esetén.
Kedves hallgatóink! Kereki Judittal, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Csapdákon át, lázakon s kínukon, zászlón vészjelekkel a holnapnak itt hagyom. folyamán, hogy ítélj. Ezért szét teszem kezem, lelkem mindenem, védj meg ezért, nem sok kell, csak pár szép szó, hogy tudjam vagyok.
Egyszer arra járhatnál, egyszer rám találhatnál, s akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, s csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán átölelhetnél, s hagynám kiengeszteni. Egyszer megröpíthetnél, széllel szembe engednél, aztán szépen leszednél magad. megél, egyszer szét is kaphatnál, aztán összerakhatnál, egyszer zsebre vághatnál, egyszer kigombolhatnál. Egyszer zongorázhatnál, s a zárjázhatnál, egy-két dalt komponálnál, róla várazhatnál, aztán elnémulhatnál, s kérdőrán pillanthatnál, egy kis tapsra várhatnál. Kopoghatnál, mintha nem is te volnál, aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél, egyszer eljegyezhetnél, gyémán gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal az ige liturgiával kezdtünk el foglalkozni, és ezt folytatnánk a mai alkalommal is. Amikor a II. Vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója alapján elmélkedtünk a Szentmiséről, már megjegyeztük, hogy változott az ige liturgia szerkezete a zsinat után. Hétköznaponként két szentírási olvasmány marad, vasárnap azonban kibővült egyel, három szentírási olvasmány van. A szentírási olvasmányoknak a kiválasztása liturgikus rendszerint történik, erről is beszéltünk a zsinattal kapcsolatban, hogy két évre osztották el a szentírást hétköznaponként, és három évre vasárnaponként, hogy a Szentírás legfontosabb, lelkileg legfontosabb részei fölolvasásra kerüljenek a szentmiséken. Általában az első olvasmány vasárnap az Ószövetségi Szentírásból van. Tarjányi professzor úr ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az olvasmány szinte mindig az evangéliumi szakasznak az ószövetségi előképét tartalmazza. Például, ha az evangéliumban Jézus a hegyi beszédben tanít, akkor az olvasmányban valószínűleg a Sínai hegyen Isten parancsait kihirdető Mózes szerepel. Vagy ha az evangéliumban a csodatevő Jézusról van szó, akkor egy-egy Isten lelke által vezérelt ószövetségi próféta nagy cselekedetéről hallhatunk az olvasmányban. A olvasmányokat zsoltárok, graduálik kötik össze. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, és ugyanezt hangsúlyozza Dobszai tanár úr is, hogy azért nevezik ezt graduálénak, grádusz lépcsőéneknek, mert valamikor ezt a zsoltár részt a szószék lépcsőjén állva énekelték, innet a lépcsőének neve. Megjegyzi azonban, és ez azért is érdekes, mert a Dobszai tanár úr legnagyobb zenészeink egyike volt, hogy a graduálé nem hangulatos zenei betét a misében, hanem maga is Isten igéje, és megjegyzi azt is, hogy ennek a zsoltárnak át kell bennünket alakítania akkor is, hogyha nem is értjük meg tökéletesen. Ezért érdemes ezzel többször foglalkozni. Ajánlja a tanár úr, hogy otthon is imádkozzuk, esetleg énekeljük a zsoltárokat. Érdemes egy-egy jó zsoltár kommentárt, magyarázatot segítségül hívni, hogy tudjunk elmélkedni a zsoltárokról. Fontos azt is tudni, hogy az elhangzó zsoltárversek a liturgikus ünnep vagy liturgikus időszak tartalmához van rendelve, ezért ezzel a szemlélettel, lélekkel kell hallgatni, így kell őket fogadni. A történetéről, a zsoltár történetéről Tarjányi professzor úr ír a Liturgia énekei című fejezetében. Ő ezt így próbálja elénk tárni, hogy a Szentírásból fölolvasott első olvasmány gondolatai visszhangoznak a zsoltárversben, vagy megismétlik, vagy elmélyítik, vagy pedig tovább viszik, értelmezik a hallottakat, akár az elhangzott gondolatok együtt. A 6. századtól kezdve azt mondja Tarjányi professzor úr, hogy az egész zsoltárt énekelték a hívek. Amikor azonban megjelennek a bencés kolostorok, akkor megalakulnak az úgynevezett énekkarok, énekiskolák, amelyek bevezetik a díszítést a zsoltárokban. A cél az volt, hogy a liturgiát ne csak az építő művészet, az ötvös művészet, vagy a festészet, vagy a szobrászat díszítse, hanem az ember ének művészete is szolgálja. Ettől fogva már nem csak egy-egy zsoltár sort énekelnek, hanem azt igen díszes dallammal, válasszal kötik össze. Nagyszent Gergely pápától kezdve, 604-ben halt meg, már csak egyetlen diákonus énekelte a zsoltárverset, tehát megszűnik, hogy közösen énekeljék a hívek, de azt olyan művészi szinten, hogy Isten dicsőségét hirdeti a szentély lépcsőjén. Olykor még az is előfordult a liturgia történelem folyamán, hogy bemondták, hogy ki fogja énekelni ezt a zsoltárt ilyen díszes művészi szinten. Ma már a nemzeti nyelvet használjuk, így írja a professzor úr, fáradtság nélkül felfedezhetjük a graduália zsoltár ősi funkcióját, reflektálhatunk az isteni igazságokra, az ismétléssel pedig elmélyítjük magunkban a hallott kinyilatkoztatást. Mindezek után következik a második olvasmány, amely a magyar nyelvben Szentlecke nevet kap. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a többi nyelvben tulajdonképpen csak olvasmány vagy felolvasás jelenik meg mind a két szentírási résznél, nem különbözteti meg a liturgia a többi országokban úgy, mint nálunk, hogy olvasmány és szentlecke. A szentlecke sem független a fölolvasott evangéliumi szakasztól, mert hogy azzal kapcsolatos, azt magyarázó szöveg általában a szentleckének az üzenete. A szentlecke után pedig Alleluját énekelünk. Meg kell mondani azt, hogy az Alleluja csak valamikor a húsvéti időben történt. Ezt terjesztették ki az egész évre, kivéve a nagybőti időszakot. Nagy Szent Gergely pápa volt az, aki az Alleluját olyan fontosnak tartotta, hogy énekelje az egyház akkor is, ha nem húsvéti időszak van. Lelki tartalma pedig, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a világvasárnapi jeruzsálemi bevonulásra utal. Mi az evangélium szavai által a köztünk megjelenő Jézust köszöntjük az Alleluiával. Mit is jelent ez a kifejezés? Az Alleluia héber szó, ami annyit jelent, dicsérjétek az Urat. Vagyis mi az evangéliumban hozzánk szóló Jézusnak kiadjuk, megadjuk az Istennek járó dicséretet. Sokszor szekvenciát is éneklünk nagyobb ünnepeinken. Valamikor ez is sokkal gyakoribb volt, de tulajdonképpen két kötelező szekvencia maradt meg. Húsvétkor a húsvéti szekvencia, és pünköstkor a Veni Creator Spiritus kezdetű szekvencia maradt meg, Jöjj Szentlélek Úristen. Lehetséges még Úrnapján a dicsért Sion üdvözítőt, a fájdalmas anya ünnepén a Stabat Mater Dolorosa, a halottak napján pedig a Dies Irae szekvenciának az éneklése. Mint ahogyan említettük, a húsvét előtti 40 napon nincsen Alleluja, csak egy zsoltár vers van, amit a kántor elénekel a legegyszerűbb formában, vagy ha nem zsoltár, akkor az evangéliumból egy mondat. Az evangéliumról a következő alkalommal szeretnék majd egy kicsit bővebben is beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.